Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Amen!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és a jelenlévő édesanyatársaimat is. Önök most a Kismama Klub külön kiadását hallhatják, amit picit korábban rögzítettünk, egészen pontosan december első hetében. A mai adásban ugye a mai ünnep kapcsán az apró szentekről fogunk elmélkedni. Egy rövid bemutatkozással kezdenénk a mai műsort, hogy kik vannak itt jelen. Akkor kezdem én. Én Könnyi Zsoldos Andrea vagyok, 4 gyermekem van, abból egy már úgymond kirepült, és 3 kisiskolás, illetve egy felső tagozatos lányom van.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, én Schubertné Hála Judit vagyok. 4 gyerekem van, és szerintem majd kicsit később beszélünk róla.
Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, én Lázár Fülep Tíme vagyok, és jelenleg 3 éves kisfiunkkal vagyunk otthon, hál' Istennek még a férjem is elég sokat tud vele lenni, úgyhogy ennek külön örülünk.
Hát az apró szentekről fogunk elmélkedni, talán hogy miért is gondolunk rájuk most, és miért alakult így ez a nap, hogy létrejött. Azt Máté tudja nekünk közvetíteni, elmondani. Máté evangéliumából idézek most. Máté 2:16. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, haragra lobbant, és Betlehemben, meg a környékén minden fiúgyermeket megöletett 2 éves korig, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően. Így beteljesedett, amit Jeremiás proféta jövendőlt. Kiáltozás hallik Rámában, keserves sírás és jajgatás. Ráhel siratja a fiait, s nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé. Hát ez a drámai bevezető, ami úgy elgondolkodtat minket, azt gondolom, hogy ezek az ártatlan gyermekek, akiknek az életét elvette Heródes, ez mint édesanyja mindannyiunkat megrendít, de hát vannak saját élményeink is ezzel kapcsolatban, ami nekünk is egy életre szóló hát ajándék, vagy nem is tudom, hogy mondjam, a gyerekeknek, amikor meséltük azt, hogy kis angyalkáik vannak fent a mennybe, akkor ők olyan szeretettel tudnak gondolni ezekre a kis angyalkákra, akiket ugye elvesztettem én, 2 kis megfogant magzat volt a mi családunkba, akik nem születtek meg végül. Nem tudom nektek, milyen lelki élmény van, amiről tudunk beszélni, elmélkedni.
Amikor az apró szentekről beszélünk, akkor hadd kezdjem azzal, hogy először az édesanyám, ugye mindig jártunk templomba december 28-án, és apró szenteket ünnepeltünk, és én tényleg azt hittem, hogy apró szent vagyok, mert december 28-án születtem. Úgyhogy annyira emlékszem erre a lelki állapotra, hogy én egy szent vagyok, és az Istenhez mennyire közelinek érezhettem magam. Bár úgy természetesen tudatosult bennem, hogy nyilván mást ünneplünk ezen a napon. Több élményen fűződik egyébként a meghalt kisbabákhoz. Egyrészt nekem is 8 vetélésem volt. Másrészt meg a negyedik gyermekem a Mária Rádióban hallott imák kapcsán, és annak segítségével született meg a 23. hétben. Viszont a kórházban töltöttem azt a teljes 23 hetet, vagy 10 sok hetet, és nagyon sokat feküdtem a nőgyógyászaton, ahol abortusszal jöttek nagyon sokan. És látni azt, hogy bejönnek reggel 9-kor, és utána altatás után, hogy ébrednek, és hogy mennek el, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kell imádkozni az édesanyákért, mert mindenkinek más indoka, más félelme, más háttere van. Viszont altatásból, amikor még nem ébrednek föl teljesen, akkor mindegyik sír, és mindig valami indokot talál, hogy miért kellett ezt most elvégezni, ezt a műtétet. És utána, amikor felébrednek, és teljesen tiszta az állapotuk, akkor mintha mi se történt volna. De ez a félálomban lévő állapot, ez szerintem nyomon kíséri őket, és nem tudhatjuk, hogy mit okoz. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kell imádkozni értük, és félteni kell őket, mert sokan nem is tehetnek róla igazából. Aztán másik élményem, hogy a legidősebb fiam, ő pedig mozgássérült, és most 30 éves. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy esetleg azért szeretné elvetetni, mert fél attól, hogy sérült lesz a gyereke, nem szabad ettől félni, mert hogy sokkal több kegyelmet kapunk, tehát a Jóisten nagyon szépen rendezi az emberek életét, mert akár egy elment kisbaba, akár egy élő gyerek, hát mindig kegyelem fogó, és mindig ők fogják fel a kegyelmet. És akkor még egy dolog, ami még ehhez kapcsolódik nekem, hogy Amerikában én elkezdtem december 28-án egy zarándoklatot, tehát minden december 28-án elmentünk egy templomba, és pont az apró szentekért és a kismamákért, az volt a neve, hogy Cling to Heaven, ami azt jelenti, hogy kapcsolat a mennyországgal. Nem tudjuk, hogy ezek a kisbabák hova kerülnek. Tehát a katekizmus nem mondja ki azt, hogy mindenki a mennyországba kerül, tehát nem tudjuk, hogy hova kerülnek a kisbabák, de az viszont biztos, hogy nagy segítség lehet minden ilyen kisbaba az édesanyának, és nyomon követik az édesanya életét utána is. És én azért gondoltam, hogy zarándoklatokat és szentmiséket szervezünk, hogy az édesanyák visszataláljanak abba a mindennapi életbe, amiből egy kicsit kizökkennek, mert vagy azért, mert úgy érzik, hogy a társadalom nem fogadja el őket, vagy azért, mert lelkiismert fordulásuk van, vagy azért, mert valami belső dolgot hordoznak magukban, de ha megtalálják ezt a kapcsolatot a kisbabával, akkor teljes értékű lelki emberek lesznek, akik nagyon nyitottak lesznek az Istenre, legalábbis reméljük, ezért imádkozunk értük.
Nekem van egy olyan élményem, hogy az unokatestvérem Londonban él, és meglátogattuk egyszer, hát körülbelül egy 6-7 éve, és vasárnap volt, és nagyon szerettem volna elmenni szentmisére, hát vagy legalább egy igen hirdetésre valahova, és ők nem nagyon tudtak ebben segíteni. Én az internetet annyira, főleg Angliában nem igazán tudtam kezelni. Annyit mondtak, hogy van egy nagy katolikus templom a belvárosban, London belvárosában, megmondták, hogy hogy kell oda menni, és menjek akkor el. És hát ott lesz majd valami esemény, akár mise is. És képzeljétek el, ahogy ott bandukoltam, már leszálltam a metróról, és így bandukoltam, és egyszer csak így azt éreztem, hogy most valaki kapcsolatba akar velem lépni. És egyszerűen csak így ott voltak a gondolataimba az én testvérem, aki nem született meg. Anyukám mesélte, hogy ő nagyon súlyos szívbeteg volt, és igazából több gyermeket szerettek volna édesapámmal. Viszont amikor én megfogantam, akkor nagyon hasulykolták az akkori tudásuk szerint az orvosok, hogy nem lesz jó vége, hogyha én, hogy engem megtart, mert hát így levezették neki, hogy vagy ő fog meghalni a szülésbe, vagy én, vagy mind a ketten. Úgyhogy több variációt nem adtak anyukámnak, alá is irattattak vele egy felelősségvállalási nyilatkozaton, amiben ő elfogadta ezeket a jövőbeni lehetőségeket, és hogy a saját felelősségére vállalja a várandóságot, illetve a szülést is. És hát így sikerült, hála Isten, az egész várandósága is. És hát én is itt vagyok, sőt, hát unokákkal is megajándékoztuk már őt. Viszont utánam megfogant egy másik baba, akit hát sikerült lebeszélni az anyukámat, a szüleimet róla, hogy őt megtartsák, mert hát akkor én már megvoltam, és anyukám nem attól félt, hogy tényleg ő meghal, a szülés alatt, és hát akkor tehát abortálták azt a gyermeket, és anyukám mondta, hogy már egész nagy volt. Tehát ez egy ilyen egészségügyi, úgymond életmentő műtét volt. Ez ugye a 70-es években történt. És egészen egyszerűen így azt éreztem, hogy és ez egy fiúgyermek volt anyukámnak, ezt még elmondták. Hát szerintem anyukám se tudta ezt azóta se feldolgozni, most, hogy így beszélünk róla, így belegondoltam. És akkor nekem így egyszerűen csak így beúszott ez az én testvérem ott. És nem tudom, hogy miért akkor és miért ott, de én hiszem azt, hogy ő akkor kapcsolatba lépett velem. És én elmentem a templomba, ahol nem volt Szent Mise, volt valamilyen ige liturgia, vagy én nem tudok olyan jól angolul, úgyhogy ezt nem értettem, de én ott végig imádkoztam, és potyogtak a könnyeim, és az egy olyan nagyon szép élmény volt, hogy az én testvérem ott akkor ott volt velem. Úgyhogy ezt gondoltam, még elmesélem nektek ezzel kapcsolatban, amiről beszélgetünk.
Köszi, Andi, ezt a megosztást. Kicsit nehéz megszólalni, mert ismerjük már egymást régebb óta, és ezt még nem hallottam, és tényleg, amit mondtál, hogy feldolgozni, hogy hogyan lehet ezt, hát a Jóisten nélkül szerintem nagyon nehéz. És ez, amit most elmondtál, arra jutottam, vagy abba gondoltam bele, hogy én is tudom azt a szüleimtől, hogy nekem is van két meg nem született testvérem, és most az utóbbi, szerintem én ezen még sose gondolkodtam, csak tudom azt, hogy voltak olyan időszakok, amikor itt én átjött egy testvérpárlány a szomszédházból, játszottunk, ők hazamentek, és nekem az a vágyakozás volt, vagy ilyen hiányérzet utána, hogy de jó, ők még játszanak együtt tovább. És nem azért, mert a szüleimmel nem játszottam volna, mert olyan gyerekkorom volt, hogy nem is, igazából nem jött elő ez a hiány annyira, csak én időszakosan. És amikor később úgy felnőtt fejjel megértettem, és tudtam azt, hogy a szüleim is mind mentek keresztül, tehát én voltam úgymond a családban az első gyermek, meg az első unoka, és utánam volt két vetélés, és sőt, édesanyámnak volt egy mélyen kívüli várandósága is, azért azt tudjuk, hogy egy elég veszélyes helyzet, tehát ott ugye szükséges is volt beavatkozni. És ahogy most eszembe jut, hogy mi tanúságot teszünk a férjemmel itt a plébániai egyes oktatáson, és nekünk a családtervezés a fő téma, ahol érdekes, hogy az elején, amikor mi még a házasságunk után beszéltünk először egyes oktatáson arról, hogy mi is gondolkodunk, és szeretnénk gyermeket, és gondolkodunk a gyermekvállalásban. Mi úgy kezdtük a történetünket, hogy két év alatt két vetélésünk volt, nyilván közösen megélve ezt, vagy legalábbis én nagyon jó, tehát jól éltem meg úgy, hogy a férjemmel együtt tudtam ezt megélni, meg a családban tulajdonképpen. És ugye mi kétszer úgy mondtuk el ezeket a helyzeteket, hogy mi sem tudjuk, hogy a Jóisten mit tartogat nekünk. És egy dolgot tudtunk, hogy olyat teszünk meg azért, hogy gyermekvállalás megtört, vagy a gyermek itt legyen velünk, amit lelki békével el tudunk fogadni. És mivel mind a ketten gyakorló hívők is vagyunk, ami nekem fontos is volt a párválasztásnál, ezért olyan kérdéseket feszegettetünk a mai napig is a jegyesekkel, hogy ők mit tennének meg. Ugye nagyon sok mindent el lehet a technika eszközével képzelni, azonban ez nem biztos, hogy beleillik abba a képbe is egyébként, amit a Jóisten nekünk adott, vagy azokat az eszközöket igazából. És mi tudtuk azt, hogy mindenféle természetes módszerrel szeretnénk ezt elősegíteni, és utána a harmadik évfolyamnál, mondjuk így egy oktatásnál, ott már azt tudtuk elmondani, hogy minden olyan erőfeszítésünk, próbálkozásunk, imádságunk, az úgy tűnik, hogy célba ért, mert akkor már ott volt a kis egészséges gyermekünk. És igazából most ugye mindig, amikor tovább lépünk, ugye akkor a következő, hogy hát körülöttem is, hála Istennek, tehát jó házasságban nagy családosok élnek, és most olyan érzésem van, megint egy ilyen hiányérzet, mint ahogy ugye mondtam az elején, hogy nincsenek megszületett testvéreim, hogy annyira abban élek, hogy a férjemnek van egy ikertestvére, és hiába él távol, mégis olyan szimbiózisban vannak minden nap.
tehát üzenetet váltanak, szinte egymás lélegzetét tudják, tehát számomra ez annyira elképzelhetetlen, ugye én nem vagyok ilyen helyzetben, viszont pont ezt érzem, hogy de jó lenne a kisfiúnak ezt megadni. És most már nagyon, nagyon abban a gondolkodásban, meg érzelmi világban vagyunk, hogy nagyon szeretnénk ezt neki. És mégis ugye ott mellette, hogy amit tanúságtétenként elmondunk, hogy követelni nem lehet, csak szeretettel várni, és azért mindent megtenni. És igazából amit mi előtérbe helyezünk, az a saját kapcsolatunk. És ha az jól működik, akkor megteremtjük a helyet egy testvérnek. És hogy ebből, ha hátra tudunk lépni, abból a nagyon erőteljes fókuszból, hogy gyereket szeretnénk minden áron, és bármi áron, akkor ez egy felszabadító érzés. És hát azért mondom, mert mondhatjuk azt könnyen, hogy valakinek meg csak úgy jön csettintésre, és aztán, ahogy itt beszéltük, fölébred egy altatás után, és még sincs ott, mert most a ház nem épült meg, mert most, és vannak ilyen nagyon profán helyzetek, nekem mind a három alkalommal, és most elárulom, egy ikervárandóságunk volt februárban, tehát 4, csak ugye abból egy az közös alkalom volt, beavatkozásra került sor kórházban, és találkoztam olyan esetekkel, hogy tényleg úgy éreztem, hogy a kést forgatják a szívemben, amikor azt írja, hogy egy működő párkapcsolatban élő hölgy azt mondja, hogy most nem úgy készült el, nem olyan az élethelyzetük, a testvérének egyébként nincs gyermeke, de azt nem tudná elképzelni, hogy neki örökbe adja, és akkor ők egy év múlva majd egyébként szeretnének, de most a ház projekt mellett nem fér be az, hogy most úgymond becsúszott egy baba, szóval nagyon nehéz ezekkel azonosulni és elfogadni, és utána én csak annyit tudtam tenni, hogy meghallgattam, kicsit egy-két dologra visszakérdeztem meg, hogy hogy érzi magát, meg ilyesmi, és azért mindig az jött, hogy ott tényleg ott volt benne az a... Szóval, hogy nehéz ez az érzés, és hogy ezt ő vinni fogja cipelni. És utána én arra jutottam, hogy egy dolgot tehetek értük imádkozni, ahogy most ti is mondtátok, hogy ez az, amit... És talán ez okozhat bennünk is egy feloldozást ebbe a gúzsba kötésbe, hogy tehetetlen vagy ebben a helyzetben.
Igen, egyébként ez teljesen így van, mert az imában abszolút bízni kell, és rá kell hagyatkozni az Istenre, hogy ő tényleg nagyon jól tudja, mert én is, hogyha tényleg visszanézek, akkor egy mozgássérült gyerek utána jött 3 sorba, és utána 8 vetélés, és a legkisebb az teljesen váratlanul érkezett azok után, hogy tényleg egy jó kis karrier lehetőséget ígértek, és nem tudtam, hogy mit csinálják, és az orvos nekem is ugyanezt mondta. Tehát igazából még az orvossal is szembe menni, vagy elfogadni, amit mond, nagyon nehéz, de tényleg nekem például személyesen a szűzanya segített. Én csak annyit kértem a szűzanyától, hogy azt tegye meg nekem, hogy aznap éjszaka hagyjon egyedül a szobába, tehát hogy legyek egyedül a szobába, hogy én tudjak tényleg rendesen csöndben imádkozni és vele beszélgetni. Hát megadta a szűzanya, és sírva, kérve, beszélgetve végül is eldöntöttem, hogy hétfőre voltam kiírva a műtétre, ez pénteken volt, amikor a szűzanyát kértem, és teljesen megnyugtatott lelkileg, hogy bízzam magam az Úrra. Tehát, hogy az Jóisten tudja. Az ember nem gondolná, hogy 3 egészséges gyerek 8 vetélés után még valamikor, ugye 40 évesen még ad egy gyereket. Hogy nekem nem 12-t szánt. Van egy barátnőm, akinek 13, de kint nagyon sokat megismertem, akinek 5, 10, 12, 15. Van olyan, akinek csak egy. Van, akinek egy sincs. Hogy higgyük el, hogyha tényleg amit mondasz, hogy a pároddal a házasság szentségében megéli az ember az Isten közelségét, és az Isten kegyelemben él, akkor a Jóisten tudja, hogy mikor adjon és kit adjon. Én csak egyetlen egy dolgot sajnálok amellett, hogy az édesanyákat is nagyon sajnálom, és tényleg imádkozni kell értük, mert lehet, hogy fantasztikus tehetségeket, zseniális embereket, akár politikusokat, művészeket adott volna nekünk. Én inkább ezt sajnálom, hogy lehet, hogy egy kicsit más felé tendálna a világ, hogyha mondjuk ezek az emberek megszülethettek volna, és a zsenialitásukkal esetleg tudtak volna nekünk segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg bízhatunk az Isten tervébe, mert ő tudja, hogy melyik időszakban, melyik kapcsolatban és mikor jön a gyerek. És hogyha ő azt akarja, hogy most az az időszak nem annyira jó, akkor lehet, hogy nem születik meg az a baba, vagy lehet, hogy nem fogom meg.
Az egy fantasztikus dolog, és nagyon nagy elismerésre ad számot, amikor valaki úgy mond igent egy életre, hogy magába hordozza azt, hogy igen, ő nem lesz egészséges, ő fogyatékkal fog megszületni. És az egyik ismerős házas pár a Sönstati családközösségünkben volt egy beszélgetés, és ők mondták, hogy nekik nagyon nehéz volt azt, tehát hogy ők tudták, hogy a méhen belül egy fertőzés, vagy nem tudom mi alakult ki, és tehát ilyen nagyon halmozottan fogyatékkal született a gyermekük, tehát teljesen életképtelen lett volna, hogyha ők nem gondozzák, és nem etetik, és minden. És az volt a nagy nehézség, és tényleg nagyon érdekes, mert nem is gondoltuk azt, amikor bármilyen beszélgetés volt, és ott volt ez a fiúcska is, hogy ő ott van, jelen van. De voltak olyan visszajelzései, amiből így látható volt, hogy igen, ő nem tud beszélni, meg csak hangokat tud kiadni, de ő ott van, és ő megéli azokat az eseményeket, és tényleg annyira szerethető volt, és hát sajnos ő elment már egy pár évvel ezelőtt, de az édesapának volt egy ilyen tanúságtétele, hogy nem az volt neki nehéz, amikor megszületett a gyermek, hogy ennek most milyen fizikális és egyéb következményei vannak, nehézségei, hanem azt elengedni, hogy mi lehetett volna ő. Most ez jutott eszembe abból, amit mondtál, hogy azok a gyermekek, akiket abortáltak, hogy belőlük mi lehetett volna, és hol tartanánk, hogyha nem így végződik az ő életük a Földön.
Ettől független egyébként igen, ez teljesen így van, és szerintem is a Jóisten, amikor egy gyerek megfogan, akkor annak van egy apostoli, hogy úgy mondjam, feladata, még mielőtt megszületik. És én azt tapasztaltam, biztosan ti is, hogy például amelyik kisbabám mondjuk 8 hetesen, vagy a másik 16 hetesen, mindegy, hogy milyen időszakban, de érdekes módon abban az időszakban pontot valamin átsegített, vagy valahogy az Isten hívta fel a figyelmet. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy és az utolsóra is ezt mondtam a negyedik gyerekre is, hogy ha nem is születik meg, akkor is az az apostoli feladatot, hogy megtanította imádkozni a tanítványaimat, a tanárkollegák, a Mária Rádióban hallottam, a gyerekeim térden állva imádkozták a rózsafüzért a Mária Rádió mellett, pedig 10 évesek voltak, tehát hogy mindenkinek van egy apostoli feladata, és a legnagyobb fiam, aki viszont ugyanígy, ahogy mesélt, hogy nem beszél, nem csinál semmit, tehát csak ül a székében, viszont értelmileg nagyon okos. Egyébként nagyon sok csodát tett a szüzenye vele, arról is mesélhetnénk órákon keresztül. De ami nagyon-nagyon érdekes, hogy azzal, hogy ő hordozza, és szoktam is kérni, hogy Danika, most akkor ezért vagy azért ajánl föl, légy szíves. És akkor ránéz, Mincentinek volt egy nagyon szép Krisztus képe, amit szeretett, és arra a képre Danika ránéz, és tudjuk, hogy ő tényleg felajánlja. És annyira jó érzés, hogy ők, ezek a gyerekek hordozhatnak másokat a felajánlásaikkal, ugyanakkor megtanítanak minket alázatra, nagyon nagy alázatra tanítanak. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy a többi gyerekemnek a nevelésében a szüzanya és a legnagyobb fiam tett a legtöbbet. Szóval én csak asszisztáltam. A férjem szuper, nagyon jó apa és nagyon jó férj, de én tényleg csak asszisztáltam, mert a Danika azzal, hogy tényleg nagyon közel van a Jóistenhez, nagyon szeret imádkozni, és nagyon volt klinikai halálban is már kétszer. És érdekes, hogy utána azért a kicsit, nem is tudom, megváltozott, ez is megérne egy újabb misét, hogy változott, de nagyon-nagyon szereti a közös imádságainkat. Viszont találtam én is egy új kommunikációs módot vele, hogy amikor a rádióban vagy a tévében hallgatom, mondjuk akár a Mária Rádiót, akár mondjuk ugye a Balsi Balást is szerettük hallgatni, vagy Avilai Szent Teréznek a hangos könyvét felolvasva, vagy Madre Angelicát, hogyha hallgatjuk, akkor érdekes módon kommentálja. Tehát vannak olyan dolgok, amiket, vagy Csókai Andrásnak az egyik riportját például visszapörgette, amikor arról beszélt, hogy Daniellával hogy jegyezték el egymást, ugye a nagyfiamnak most van egy nagyon kedves barátnője, reméljük, hogy majd el is jegyzik egymást, de az a lényeg, hogy a Dani kifejezetten visszatekertette arra a részre, hogy a másik fiam is hallja. Tehát, hogy azzal, hogy én hallgatok valamit, és ő felhívja a figyelmet, sokkal többet mond el, mint hogyha szóban kellene megfogalmaznia. Tehát érdekes, hogy a Jóisten ilyen kegyelmeket is ad, hogy nem is gondolunk rá, és mégis megoldja azért azt, hogy az Istenre hívja föl valaki a figyelmet. Ezt akartam belőle kihozni, hogy akár tehetetlen, akár cselekvőképes és nagy apostoli munkákat végez, az a lényeg, hogy azzal, amit csinálunk, az Istenre hívjuk fel a figyelmet. Lehet úgy szemetet is hordani, meg lehet úgy tanárként vagy politikusként dolgozni, hogy vagy éppen nem csinálni semmit, édesanyaként otthon lenni, vagy úgy értem, a mozgássérültek nem csinálnak semmit, ugye sokan nem tudnak effektíve, konkrétan a mások által hasznosnak tartott munkát végezni, mégis az Isten hívja fel a figyelmüket. Szerintem mindenkinek ez lenne a dolga.
Az az érdekes abból, amit most meséltél, Judit, hogy az ember egy kívülállóként látja, hogy hát Dani maga tehetetlen. Tehát, hogy ő abszolút gondozásra és ellátásra szorul, és egy kívülálló azt látja, hogy ő nagyon sokat elvesz akkor energiából tőletek. És amiket most mondtál, az meg pont az ellenkezője, hogy ő nem elvesz, hanem ő teljes értékű tagja a családnak, és ő nagyon sokat ad nektek. Igen. És emlékszem, amikor így mesélted is, hogy ha valahova utaztok is, és akkor az autóban ültök, mindig a rózsafüzért imádkozzátok, és hát most már hány éve, sok éve ismerjük egymást, ugye a Mária Rádióban találkoztunk, és az első adások alkalmával ez nekem úgy nagyon átjött, hogy ez milyen fontos, és hogy ez is egy ilyen közös dolog, hogy Danival együtt imádkozzátok a rózsafüzért, és hogy mi is így többször, amikor hosszú útra mentünk, akkor előkerült az autóba, és mi is imádkoztuk. De hát ezt is tőletek tanultuk, még Danitól.
Egyébként ő kéri is. Tehát, hogyha valamelyik este úgy jön ki, hogy nem tudjuk esetleg elmutani, akkor addig mutogat a hátsó szobába, az első szobába, hogy akkor, ha lehet, akkor mindenki dobjon el kaszát, kapát. És most itt az imádság ideje. Igen, igen.
Hát lassan szerintem így a kis műsoridőnk, ajándékidőnk végére értünk. Nem tudom, hogy még van-e valami, amit meg akartok osztani. Timi, egy gondolat a végére esetleg?
Igen, több gondolat kavarok bennem. Ti is mondtátok, hogy akár több műsor, több témából lehetne, hogy tényleg, amikor összejöttek ezek az imádságok, talán ezt hozom most ide be. Ugye mi az online térben próbálkoztunk, és aztán sikerre is vittük a rózsafűzért ugye családosokként az egyik felületen, és pont ugye ott volt a fiad is, Dani is az egyik alkalmon, és tényleg olyan csodálatos volt látni. Én akkor láttam először őt, tehát ugye élőben még nem láttam. És igazából azt a mosolyt, amit ott, szóval, hogy nem is, szóval, hogy igen, nekem az egy teljesen, nem is tudom kifejezni szavakkal igazából, hogy milyen egy ilyen boldogság, vagy nem is tudom, milyen visszaigazolás. Kicsit, nem tudom, lehet, hogy egy ilyen nagy szó fogalmazódott meg bennem, de mint hogyha ugye a család papja lenne, vagy nem tudom, szóval bennem valahogy ez a kép alakult ki, hogy nem is csak ő, hanem hogy akik olyan helyzetben vannak, mint ő. Hogyha a család felismeri az ebben rejlő titkot, és kicsit túl tud emelkedni a mindennapoknak a nehézségein, mert azok ugyanúgy megvannak, tehát a fiziológiai dolgok, a szükségletek, tehát ugye emberként funkcionál, és mégis olyan erőteljes kapocs, hogyha ti esetleg elfelednétek, vagy távolabb kerülnétek a jó Istentől, akkor ő azért ott pont, amit mondtál, hogy mutogat, hogy akkor odan figyeljetek, tehát hogy az a fontos, igen, hogy ne felejtsük el, hogy most rohantok ezerfele, mert nektek van lábatok, tudtok jól beszélni, kapcsolatot építeni, de hogy a legfontosabb odaépíteni a kapcsolatot a jó Istenhez, hogy valahogy ő mindig visszakanyarítja ezt a dolgot. Tehát, hogy van egy ilyen biztos pont, aki, hogy nem vagytok szanaszét, mert nem lehettek, mert ő ott van.
Igen, egyébként csak egy gondolat ehhez, és pont ehhez kapcsolódik, hogy annak idején, amikor még kicsi volt a Dani, akkor két év Valéria magánvédőnő egyébként. Már akkor kitaláltam magánvédőnőséget, amikor ez még sehol nem volt. és nagyon, nagyon szépen fogalmazta, azt mondta, hogy úgy kell néznünk a külső életet, meg a lelki életet, belső életet, mint a tojás fehérje és a tojás sárgája. Hm. És a tojás sárgája igazából az életünknek a lényegi része, ami igazából az Istenhez kapcsol minket, ami termékeny és ami az Istenhez kapcsol, és a fehérje az pedig az összes többi külsőség. Hm. És egy ilyen gyerek, aki külsőleg nem tud semmit tenni, ugye a fehérje szinte semmi, viszont a sárgája az szinte a tojáséig elér. És igazából nekünk embereknek is erre kéne törekedni, hogy a fehérje, a külsőség az lehetőleg csak a minimálisra, vagy ott is csak a lényegesre szoruljon, és az Isten kapcsolatunkat növesszük és élesszük folyamatosan.
Hát nagyon köszönjük, Judit, azt a sok szépet, amit megosztottál velünk, és Timének is a beszélgetést. Ez az analógia, ez nagyon jó itt a végére, hogy ugye a tojás a megfogant élet, és hogy imádkozzunk a megfogant életért. Szeretnénk egy fohász megosztani kedves rádióhallgatókkal, Barsi Balástól. Fohász apró szentek napján. Urunk, Jézus, mióta Te az örök Isten, örök fia vállaltad földi életünket, és megtestesülvén az emberi természetet magaddal egyesítetted, tudjuk, hogy minden egyes újszülöttben Te magad lépsz be a családba, Te magad lépsz be a történelembe. Ma, amikor a helyetted meghalt apró szentek vértanú győzelmét ünnepeljük, egyúttal gyászt, bűnbánatot és böjtöt hirdetünk, amiatt a millió és millió meggyilkolt magzat miatt, akikben téged, az életet utasítottunk el, és ítéltünk halálra. Könyörülj rajtunk, akiknek önzése, felelőtlensége és szűkebb lelkűsége miatt nekik nem csak, hogy nem jutott hely a szálláson, de esélyt sem kaptak arra, hogy megszületve beteljesíthessék a mennyei atya róluk elképzelt csodálatos tervét. Kérünk téged, részesíts őket is az apró szentek örök dicsőségében. Amen. És ezzel el is köszönünk a kedves rádióhallgatóktól, és kívánunk nagyon szép időtöltést még itt az év végére. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen.
Mindörökké amen.
Hírek.